Horváth Zoltán egyetemi oktatóval, könyvkiadóval, Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, Szent Erzsébet november 19 emléknap. Ez alkalomból beszélgetek Horváth Zoltánnal ismét a stúdióban. Sok szeretettel köszöntöm, Zoltán. És én egy dolog gondolkoztam, hogy lehetne a mai embert megfogni, mert ugye mindenki elakadott, hogy volt neki a kosarában kenyér, aztán rózsa, és ezen olyan sokat elgondolkoznak, főleg a nem hívők, ugyanakkor elhiszik azt, hogy egy tablettától az embernek fehér lesz a foga, meg gyönyörű haja lesz, meg kockás hasa, de az, hogy Szent Erzsébet legendája, vagy csodája, az biztosan nem jó néven veszik, vagy nehezen értelmezik, és erre találtam egy nagyon jó gondolatot, Mindszenty hercegprímás bíboros gondolatát szeretném önöknek elolvasni. Önnek is, Zoltán, hátra lesz majd reflektálás erre a dologra. Árpádházi Szent Erzsébet kora is, a mikorunk is nagyon téved a vagyon körül. Akkor is, ma is gyűlik a vagyont, amíg a másé. De amikor a vagyon megmozdul, jaj, de szerelmetes portéka. Érdemes érte a hetedik parancsba is belerúgni. Tegnap utálatos a magántulajdon, ma már szent és sérthetetlen, amikor az énhez közelebb jött. Rossz tehát a vagyon? Dehogy rossz, csak embere válogatja. Az egyik elkárhozik vele, mint Júdás, ha beszegődik szolgalegénynek, a másik rózsás Szent Erzsébet lesz általa. Miből van a rózsája? Alamizsnából, vagyomból. Itt hát az érthető megoldás a kenyér és a rózsa problémájára, ha valakinek ez probléma, nekünk hívőknek szerintem nem. Önné a szó, kedve Zoltán.
Én is nagy szeretettel köszöntöm ismét a Mária Rádió hallgatóit. Ezúttal Szent Erzsébetről fogunk beszélgetni, és hát ő is igen közel áll természetesen hozzám. Nem véletlenül készült el tavaly az a könyv, amelyik Szent Erzsébet kultusza Warburgtól Marburgig címet viselte, és ugye azt a részt ismerteti Németországban, ahol Szent Erzsébet élt. És hát tulajdonképpen reflektálva a Mindszenty idézetre, az alap konfliktus a Szent Erzsébetnek tulajdonképpen az volt, hogy ő máshonnan jött oda Németországba. Ugye 4 éves korában jegyezték el a türingiai őrgrófnak a trónörökösével, és költözött ki oda óriási hozománnyal egyébként. Tehát ha már vagyonról beszélgetünk, akkor valami egészen elképesztő vagyon. Tehát több társzekér vitte. Tehát azt szoktam példaként a könyvbe is beleírtam mondani, hogy ezüstből való fürdőkád. Gondoljuk el azt, hogy micsoda luxusról van szó. Hát ez volt a magyar királyi udvar, ugye Európának a nagyhatalma, amelyik viszont ugye a Szent Királyok nemzetsége egyúttal, tehát akkor, amikor Franciaországnak nincs szentje, játszik az egyetlen szent, aki abban a korban keletkezik, de nem több szent és nem régóta, hanem egy szent és abban a korban. Németországnak a szentjeit szintén meg lehet számolni. Türingiában nem a szentségről szól a történet, hanem arról, hogy ugye a tartomány grófok, azok nagyon fontos hatalmat jelentettek, de nem mérhető össze az a magyar király hatalmával, és odaérkezik Szent Erzsébet, és hát konfliktusba keveredik a helybeli világgal, amelyik anyagias, amelyik egy kicsit intrikálós, meg minden, és ő pedig jön Magyarországról a magyar király udvarából, a maga nagyvonalúságával, és ezzel az egész indítatással, ami természetesen aztán a különböző eseményekben, ugye az alamizsnaosztástól kezdve a rózsacsoda jelenetével, bár az nem biztos, hogy ott Türingiában esett meg, tartják ezt a hagyományban úgy, hogy ez még a magyar király udvarával és az apukával együtt esett meg. Szóval lényeg az, hogy ezek a gondolatok, ez az élet szemlélet, amelyik Szent Erzsébetre annyira jellemző, ez tulajdonképpen a Magyarországról származik.
Összeállítottunk egy kis tematikát, aminek alapján el tudunk indulni, és hát akkor gyerekkor. Egy pár fontos adatot, Zoltán, legyen kedves.
Tehát ugye Szent Erzsébet vélelmezhetően, szinte biztosan, bár ebben azért megoszlanak a vélemények, hogy Sárospatakon született, létezik olyan vélemény, hogy Pozsonyban. Ez tulajdonképpen nem egyértelműen eldönthető, mindesetre Sárospatakon elég komoly kultusza van, van egy nagyon szép szobor, a hatalmas gótikus plébánia templom előtt, ahol Szent Erzsébet hazaérkezik. Ez a hazaérkezés egyébként valóban létrejött, tehát ő járt Magyarországon, és képzeljük el megint ezt a dolgot, hogy a magyar király lánya, amelyik németországi szemszögből nézve elképesztő dolgot művel, ő haza lovagol. Tehát azt az 1000-1200 kilométeres utat, ami Warburg és Magyarország között van, azt ő lóháton teszi meg. Hát ebben a korban ezt nő nem tudta megcsinálni. Tehát ott például az a szobor Sárospatakon nagyon szépen megjeleníti azt, amikor ugye fogadják, és ugye leszáll a lóról, mert ő hazaérkezett, visszaérkezett Magyarországra. Aztán ugye őt 4 éves korában eljegyezték, ez nagyon szépen megjelenik például Warburg várában, erről majd beszélni fogunk, tehát ugye a türingiai tartománygrófnak vagy őrgrófnak a trónörökösével, és került ki, ahogy már itt a bevezetőben említettem, hatalmas hozománnyal Németországba, és akkor ott cseperedett, és hát végül is ezzel a Lajossal, aki a férj férje lett, egy nagy szerelmi házasság jött létre. Ez akkorban megint csak nem volt szokásos. Tehát egy annyira kuriózum volt az egész élete, ehhez szenzációs jó partner volt Lajos. Csak hát Lajos hamar meghalt. És hát ugye az összes többi, aki körülvette, azok már nem voltak ennyire jó partnerek ehhez a dologhoz, úgyhogy ezért voltak ugye azok a konfliktusok, amikről azért valamennyire mindenki hallhatott, tehát hogy a Warburgban azért ő neki nem volt annyira felhőtlen az élete.
1207 Sárospatak, ez a hivatalos dátum, 1207 Sárospatak, a születési hely és az idő, és aztán ugye 1231 novemberében, november 17-én éjszaka hunyt el. Az egész világon, ahol megemlékeznek róla, november 17-én van, nálunk november 19-én van Szent Erzsébet emléknapja. Tudjuk, hogy mi az elcsúszás?
Igazából annak semmi különösebb jelentősége nincs. Annak van jelentősége, hogy 1231-ben meghal, 24 évesen mindössze, és a szentségnek olyan hírében, hogy 1235-ben, tehát mindössze 4 évvel a halála után a pápa szentté avatja. Ennek meg is van a nyoma Perugiában, a domonkosoknak a régi templomában, ma már emléktábla is hirdeti, kétnyelvű emléktábla ezt.
Ezt most előre szaladtunk, menjünk vissza akkor a családhoz, a türingiai évekhez. Gertrudról is írtunk itt egy pár sort, és hát Erzsébet Zsófia lányáról is említés lesz.
Tehát ugye az van, hogy Gertrud is ugye az anyuka. Ő a Bánkbán okán nagyon negatív szereplője a közgondolkodásnak, a magyarországi közgondolkodásnak, és természetesen abban komoly igazságok voltak, ezt nem lehet tagadni, de azért egy picit árnyaltabb az összkép, hogyha jobban megtekintjük ezt a dolgot, mert valóban ugye mivel is vádolták ezeket a bizonyos merániakat, ez egyébként egy délnémetországi család volt, Andex a központja Bajorországban, hogy hát ugye a rokoni kapcsolatok révén ott ugye teleszőtték ugye mindent egész Európában, beleérte Magyarországot is. Na de hát azért ez hozzátartozott ahhoz a korhoz, tehát azért ezt tegyük hozzá, és hát nem akármilyen család volt azért Gertrudisnak a családja, tehát ő neki, tehát Szent Erzsébetnek a nagynénje volt Sziléziai Szent Hedvig, tehát szentté avatott szent volt, ő neki is van közös ábrázolása Marburgban Szent Erzsébettel. Akkor a nagybácsik között több püspök található, a németországi Bamberg püspöke, aztán a másik nagybácsi, az Kalocsának a érseke is lett, aztán később az észak-itáliai Aquileiának a pátriárkája. Tehát ugye ezek segítséget is jelentettek, mert például amikor Erzsébetet ugye úgymond elűzték Warburgból, akkor például a nagybácsi Bambergben segítette őt. Bambergben volt az esemény, amikor ugye Lajos meghal Dél-Itáliában, ugye a keresztes hadjáratra menet nem éli túl a dolgot, megbetegszik, és rákövetkező évben hozzák őt vissza. Hát olyan sokáig tartott ugye a halottnak a szállítása, hozzák vissza, és Bambergben van felravatalozva a dómban, ami egyébként a németországi romanikának egy káprázatos emléke, ahol ugye Erzsébet nagybácsia a püspök. És ott van az a tulajdonképpeni tetemre hívás, amikor az a lovag, aki kíséri Lajosnak a holttestét, számon kéri az egész családot, hogy viselkedtek az özvegyel. És az a pillanat az, amikor megfordul a dolog, és ugye megkapja a jussát, és ebből a jussból csinálta azt a karitatív tevékenységét imáron a másik központban, Marburgban, amelyik éppen az ő okán lett aztán egy fontos város, a kórházat, a betegeknek az ápolását, tehát amit tudunk róla.
És említettem, hogy még Zsófia lányot, hogy 3 gyereke volt Erzsébetnek. A 3 gyerek közül Zsófia az, aki nagyon fontos a történelem folyamán.
Így van. Ugyanis nem nagyon szoktak beszélni Magyarországon, szerintem nagyon kevesen vannak, akik egyáltalán bármit tudnak Szent Erzsébet világi folytatódásáról, mert a szentségéről arról hála Istennek azért tudhatunk, de az, hogy a világi életben hogyan folytatódott. Mégiscsak, hogy ez egy tartománygrófi család volt, és a tartománygróf meghal. Az özvegy ott van, ugye a 3 gyermekkel. Elűzik úgymond, ezt egyébként Prokop Mária művészettörténész asszony szokta mondani, és én is egyetértek vele, hogy ez tulajdonképpen nem a szónak az a drasztikus értelmében vett elűzetés volt, amikor kvázi korbáccsal kihajtották onnan, hanem tulajdonképpen annyira ellehetetlenítették az ő karitatív tevékenységét, hogy igazából ez egyenértékű volt, hogy végül is elment. Elment Warburgból egyébként Marburgba, így kisebb kitérő után. Na de ugye azt tudjuk, hogy 3 gyermeke volt, és ezt a 3 gyermeket vitte magával. A legidősebb fiú, Hermann, ő a francia királynak, aki szintén rokon volt, egyébként magyarországi ágról volt rokon az Anjouk irányából. Lényeg az, hogy ez a francia király udvarában neveltették. Miért? Hát azért, hogy majdan elfoglalhassa az őt megillető helyet. Csak ő fiatalon meghalt. Egyébként ez volt az a Szent Lajos, aki a franciáknak a 13. századig kellett várniuk, hogy egy királyuk szent legyen. Nálunk ugye ez egy picit hamarabb történt. Tehát utána van a harmadik leánygyermek, Gertrud, ő apáca lesz, és annak megfelelően egyébként egy zárdának a vezetője ott a környéken, és mind ilyen értelemben boldoggá is avatta az egyház, ezt megint csak nem szokták tudni. És akkor a középső gyermek, Zsófia, aki a világi szempontból kulcsszereplő, mert ő megélte a felnőttkort, és brabanti hercegné lett, ennek megfelelően eléggé jelentős hatalma lett, és amikor megüresedik egy oldalági valaki foglalt el ugye a türingiai tartománygrófi trónt, úgy idézőjelben mondom, és amikor az megüresedik, akkor ő kinyilvánítja azt, hogy az ő fia, a Henrik nevű csecsemő egyébként, ez 1243-ban vagyunk már, ő lesz a tartománynak az örököse. Csak hát ugye a családnak a másik ága, ugye amikor ugye hatalom meg pénz meg stb. Múlik rajta, ugye lásd megint Vincenti idézet, hát akkor ugye sok minden megmozdul, holott ez az egyenesági leszármazási rend, amelyik Európában teljesen egyértelműen működik, tehát ennek a Henriknek kellett volna örökölni a tartománygrófságot, és örökösödési háború, ezt elvesztette Zsófia. Igen ám, de Türingiának a keleti részén, amelyik a későbbi Hessen tartomány lett, ott viszont a nemesek fölálltak Zsófia, illetve az ő fia mögött. És hát ez lett az a mozzanat, hogy végül is ketté vált a tartomány, és megalakult a mindmáig létező Hessen tartomány, senki nem tudja, szerintem a németek közül is nagyon kevesen, hogy ennek a tartománynak tulajdonképpen az ősanyja Szent Erzsébet, és az ő unokája Henrik volt 1281-től az első tartománygróf, és onnantól kezdve egyenesági leszármazással több száz éven keresztül az a Marburg, ahol Szent Erzsébet élt, az a tartományi székely. Ma nem az egyébként, számomra teljesen érthetetlen módon, még csak nem is Frankfurt, azt megérteném, mert ugye az is Hessenben van, hanem egy Frankfurt melletti kisvároska, Wiesbaden, fogalmam sincs, hogy miért. Ott a történelmi város, gyönyörű egyetemváros, benne járkálunk a történelemben. Hogy miért nem, hát ezt a németek tudják, minden esetre számunkra nagyon fontos.
Megszokták talán a hallgatók, hogy tárgyi emlékekről is beszélünk, nem csak a történelmi vonatkozásokról, és itt az első, amit kiírtunk, Warburg.
Igen, hát ugye tulajdonképpen Warburg volt az a vár, ahova ugye Szent Erzsébet 4 éves korában kikerült, ahol ugye fölnőve megházasodott, élt, tehát tulajdonképpen az életének egy jelentős része itt volt. Ugye a másik jelentős része, bár az rövidebb volt, az Marburg volt, de Warburg azért az a hosszabbik része. Most Warburg vára az egy kimagasló műemlék a németek szempontjából. Tehát ez Türingiának a vára, a tartománygrófi vára, de annyira fontos volt a német történelem szempontjából, hogy tulajdonképpen ezt a várat mindig is tenyerükön hordozták a németek, ezt nagyon jelentős mértékben restaurálták, itt egy kicsit ebben valóban vannak apróbb diszonanciák is, de összességében nagyon látványos, és azért nagyon látványos, mert a németeknek nagyon fontos. És ebben a várban több olyasmi történt, ami a német történelem szempontjából jelentős. Az egyik szereplő volna Szent Erzsébet, de amikor oda megy az ember a helyszínre, akkor látja, hogy kizárólag Szent Erzsébetről szól a dolog. Holott szólhatna másról is. Szólhatna a tartománygrófságról, amelyik az egyik jelentős tartománygrófság volt, nem szól. Szólhatna Luther Mártonról, aki Eisenachban járt iskolába a szomszéd városkában, és amikor ő a protestantizmus elindulása környékén éppen ilyen szabadon üldözhető volt, és bárki ugye ellene mehetett büntetlenül, akkor például az akkori tartománygróf szépen, hát nem fogságba tette, hanem védelmébe helyezte Warburg várában. Ma is látható a cellája, de Lutherról egyi Warburgban. Szent Erzsébet minden kis mozzanat Szent Erzsébetről szól. És akkor még egy különleges érdekesség, hogy vannak az úgynevezett minnezengerek. Ugye az iskolában is tanulunk róla, ezek a mesterdalnokok, akik ugye a középkori német költészetnek az elindítói voltak, és ezek dalnok versenyeket rendeztek éppen itt Warburg várában. És a megdöbbentő az, hogy az egyik teremben a dalversenyek termében egyébként ezek historizáló festmények, 19. századik, egy gigantikus freskó ábrázolja azt, amikor egy megismételt dalnok verseny történik, és a felirata ott van németül, először is a döntőbíró egy Klingsor nevű magyar bölcs. Magyar. Egy Klingsor nevű magyar Klingsor. Bölcs. Ott Németországban, és a másik a felirat megdöbbentő, hogy a megismételt dalnokverseny Szent Erzsébet születésnapján 1211. július 7-én. Tehát az a megdöbbentő, hogy a dalnokverseny is nem a dalnokverseny miatt kerül oda, hanem Szent Erzsébet okán kerül oda. Tehát amikor én ezt megláttam, akkor az ember azt mondja, hogy hát ez elképesztő. Ráadásul ez egy protestáns környéken található, és ilyen szinten Szent Erzsébet kultusza van. Az ő szobája, az Elizabeth Kemen Clemenate, Szent Erzsébet lakosztálya káprázatos mozaikokkal díszített. Ezek 19. század végi mozaikok, de csodálatosan szépek, és mutatják azt, hogy mennyire szeretik azok, akik ezt megcsináltatták, mert ez sok pénzbe kerül. Akkor van egy Erzsébet galéria, ahol egy folyosón, a díszteremnek a folyosóján, sok-sok jelenetben az ő élettörténete. De ez is a 19. századi egyik leghíresebb német festőnek, ilyen romantikus festőnek a művei, csodálatosan szép. És ezek mind Szent Erzsébet, az egész Warburgi vár Szent Erzsébetről szól, holott szólhatna másról is, de ő róla szól, mert a németeknek is ez a fontos.
Mi több, ugye, hát ők nagyon türingiai Szent Erzsébetnek hívják, úgyhogy nekünk is kell egy kicsit kaparnunk, ez az árpádházi vonalat erősítendő, úgyhogy azért örülök, hogy egyéb adatokat is elmondott még Zoltán.
Tehát ugye ez valóban ez a türingiai Szent Erzsébet, a német nyelvterületen ez használatos. Én a bevezetőbe úgy írtam, hogy ugye számunkra ő árpádházi Szent Erzsébet, mivel az Árpádházban született, ez nyilvánvaló. Csak hogy azért az is hozzátartozik a dologhoz, hogy a világon mindenhol magyarországi Szent Erzsébetnek nevezik. Tehát Európának az összes országában, az általam nagyon szeretett Itáliában, ahol léptennyomon fényképezek Szent Erzsébet ábrázolásukat, de egészen Latin-Amerika legtávolabbi csücskéig, ő magyarországi Szent Erzsébet. Németországban türingiai Szent Erzsébet. Én azt írtam a bevezetőben, a könyvem bevezetőjében, hogy hát legyen nekik részigazság van benne, hogyha nekünk végül is az egész világ magyarországinak tartja, meg természetesen mi is.
Meg hát végeredményben van ennek jó hozadéka is, hiszen emlékét úgy ápolják, és a hozzá kapcsolódó összes tárgy, vár, kép, emlék karban van tartva. Tényleg. Na jó, engedjük meg nekik, hogy egy kicsit türingiai.
Méghozzá fantasztikus gazdagságban vannak. Tehát ahol ő élt, tehát Warburgban, ahogy emlegettem, meg Marburgban, meg Eisenachban a közeli városkában, szóval egészen megdöbbentő. Ha már Eisenachot itt szóba hoztam, egy példát mondanék erre. Álma is az a templom, amelyik a Szent György templom, a városnak a plébánia templom. Elég rendesen átalakították, művészeti szempontból nem olyan nagy szám, de a történet oda van írva ugye a bejárathoz, több nyelven. És a szöveg nagyon megdöbbentő, hogy ugye ebben volt Szent Erzsébet esküvője, de hogy írják a németek? Tehát nem magyarok írták, hanem németek. Ott az évszám, hogy Erzsébet esküvője IV. Lajos tartománygróffal. Tehát nem fordítva, hogy IV. Lajos esküvője, hát mégiscsak ő veszi feleségül, de ők a németek írják le, hogy Erzsébet esküvője IV. Lajossal. Tehát érezzük ezt a hangsúlyt, megdöbbent. Amikor megláttam, azt mondtam, hogy hát ilyen nincs.
Mi van még? Mi a Marburgot említettük.
Hát igen, Marburghoz kanyarodva azért egy picit, ha engedtessék meg, hogy személyesre vegyem a dolgot, aztán majd természetesen Szent Erzsébetre is rátérünk. Tulajdonképpen igazából ennek az egész témának az indítatása is a gyerekkoromban nyúlik vissza, ugyanis teljesen véletlenül, már amennyire véletlenek léteznek, ugye azért vallásos ember az mondjuk gondviselésnek is hívja az ilyesmit, szóval a lényeg az, hogy én gyerekkoromban 2, illetve 3 évenként jártam a szomszéd kis városkába, Marburgba, és mindig meghatódtam attól még gyerekkoromban is, hogy hát ott a szomszéd, tehát ahhoz a városkához, amihez, ahova jártunk a anyukám nagybácsiához, ahhoz a szomszédos városban ott a Magyar Királylány temploma. Azt már akkor tudtam, még akkor nem érdeklődtem a középkori építészet iránt annyira, de az, hogy az Németországnak az első tisztán gótikus temploma, és akkor azt már gyerekkorom, és az hát elsőnek lenni minden formában jó, tehát tulajdonképpen nekem ez annyira nagyon tetszett, hogy én ott a távoli messzeségben, ugye a hazámtól 1100 kilométerre találkozom ugye a Magyar Királylánynak a dolgaival. Dédnagypapám is ott van eltemetve azon a településen, sajnos az a családi ág kihalt, de azóta is egy jó párszor voltam, ott vannak kedves ismerősök, és hát ennek során dolgoztam föl a Marburgi és Marburg környéki Szent Erzsébet emlékeket, ugye nagyon alaposan körbejárva. Marburg az tulajdonképpen olyan, nagyon sok felé jártam ugye a világban, főleg Európában, és azért kevés az a város, ahol térkép nélkül tudok közlekedni, na most Marburg ilyen. Tehát ahol annyira tudom, hogy szinte minden utcasarkon mit található.
Még eredményben akkor egy gyerekkori élménynek köszönhetjük ezt a könyvet, ezt a minden részletében Szent Erzsébettel foglalkozó könyvet.
Egész biztosan, hogy ez alaposan belejátszott, hogyha ez nem lett volna ez az élmény, akkor létrejönne. Erős a gyanúm ismerve a mostani önmagamat, hogy akkor is létrejött volna, de ez a plusz indítatás, és talán ez a szépsége ennek a könyvnek, amit talán sikerült létrehozni a rengeteg szép fotóval, az nem biztos, hogy létrejött volna. Már csak azért egyszerű oknál fogva, hogy nem lett volna annyi idő Marburgban sétafikálni, és kis mindenki zegzugot megnézni, és hát sok-sok Szent Erzsébet vonatkozást fényképezni.
És hát ha már Marburgban járunk, akkor ugye Erzsébetnek a karitatív tevékenységét mindenképpen meg kell említenünk, az közismert. De az, hogy van például kórház Marburgban, azt nem tudom, mennyien tudják.
Tehát ugye az, hogy Szent Erzsébet kórházat hozott létre, ugye az özvegyi Jussából azt már emlegettem, és ez Marburgban történt, tehát az ő karitatív tevékenységének a szintere Marburg volt, igazából az az érdekes, hogy a kórház legalább részleteiben meg is van. Tehát ez annak köszönhető, hogy aztán, amikor ő meghalt, ezt az egészet, amelyik tulajdonképpen egy egész kerület szinte a régi Marburgban, azt fölkarolta a német lovagrend, és végül is így tulajdonképpen az egész történet folytatódott, az a kórház évszázadokon keresztül létezett, és 1871-ben az akkori épületet sajnálatos módon lebontották, de annak például a gótikus kápolnája megmaradt, tehát az az egyik fontos Szent Erzsébet emlék, hiszen az eredeti Szent Erzsébet évszázadából származó vonatkozás. És mindez az Elizabeth Kirche Szent Erzsébet temploma mellett található, amelyik, amit emlegettem, ugye Németországnak az első gótikus temploma, amelyik tisztán gótikus templom, és ez megint csak a halála után ugye pár évvel történt a szentiavatás, és akkor szinte elkezdte ez a bizonyos német lovagrend építeni, és ők is rendkívül fontosnak tartották, ez egy zarándok helynek volt elképzelve, és az is volt több száz éven keresztül, tulajdonképpen sajnos a protestantizmus volt, amelyik ezt csorbította, de az arándoklatok most is zajlanak, hiszen több százezre megnézik manapság is természetesen a Szent Erzsébet templomot, és ebben elképesztő gazdagságban a Szent Erzsébet ábrázolások. Tehát ott található az a baldahinos síremlék, amelyikben nyugodott. Az a kőkoporsó, az Elizabeth Shrine nevű gyönyörű szépen díszített ötvös munka, amelyben az ő csontjai nyugodtak, amikor ugye szentéavatták és fölemelték, de található freskó, üvegablak, korabeli üvegablak, tehát 13. század eredeti üvegablak, ahol a Szent Erzsébet ablak több jelenetben, tehát olyan tizenvalahány jelenetben meséli el Szent Erzsébetnek az élettörténetet színpompás üvegfestményekkel. Szóval ezek valami egészen gazdag értéket jelentenek. Van egy kút, ezt mindenképpen szeretném szóba hozni, ugyanis ez a kút alig pár méterre található Szent Erzsébet templomától. Maga az épület az nem annyira régi, bár archaikusnak néz ki, ez mint egy 100 éves, viszont van benne egy olyan szép idézet, amelyet, ha megengedik, akkor föl is olvasnék, hogy miért is fontos ez a kút. A város a legrégibb kútjából nyert felüdülést 1229 és 1231 között Marburg legnemesebb asszonya, embertársai jótevője, a hesseni hercegi ház ősanyja, Erzsébet türingia grófnője. Hát ezek annyira szép szavakkal megfogalmazott dolgok, hogy az a mérhetetlen szeretet nyilvánul meg a németek részéről, mert ezt nem magyarok fogalmazták meg, ezt a németek fogalmazták meg. És hát elképesztő. Fölötte pedig, és hát ezt tettem a könyvnek a hátsó borítójára, közös koronával ábrázolják a magyar Árpádházi címe, tehát ugye a kettős keresztel, illetve a türingiai tartományi címet. Közös koronával, mert Szent Erzsébet összekapcsolta a kettőt. Ez is olyan szép szimbólum, és ez szintén ebben a kútban található.
Túl azon, hogy ez nagyon szép szimbólum, ebben az emléktáblában benne van az Erzsébet élete.
Így van, sőt, tulajdonképpen még az, amit elmeséltem ugye a lánya kapcsán, hogy a hesseni hercegi háznak az ősanyja, tehát ők is pontosan tisztában vannak, hogy valóban őróla van szó, akit elindította, és hát tulajdonképpen ő megmentette a három gyermeket, és ebből az egyik gyermek folytatta ugye a dinasztiát tulajdonképpen.
Kugelkirche. Ez miért fontos Erzsébet szempontjából?
Hát ez igazából egy nagyon érdekes élmény volt nekem. Ugye említettem, hogy többször, sőt sokszor voltam Marburgban, és két alkalommal kifejezetten a Szent Erzsébet emlékek fényképezésére, és ennek ellenére majdnem elmaradt ez a templom, ugyanis valahogy nem került képbe. Az utolsó ott jártamkor bementem a templomba, és hát természetesen rutinból néztem, csodálatosan szép gótikus templomról van szó, hogy van-e Szent Erzsébet ábrázolás. És hát hál' Istennek, mivel tudom a lehetséges szimbolikákat, mert egyébként ott azon a környéken nem a rózsacsodával szokták megjeleníteni. Minden esetre a főoltár, amelyik egy nagyon szép késő gótikus főoltár, annak a predelláján, tehát az alsó részén egymás mellett sorakoznak szentek, ez nem Szent Erzsébet oltár, és ott három koronával jelenítik meg Szent Erzsébetet, és ez is a lehetséges attribútumok közé tartozik, ezt olaszországi ábrázolások alapján tudja az ember. Tehát amikor megláttam, rögtön ott volt ugye Szent Erzsébet, szerencsére észrevettem. És már majdnem elhagytam a templomot, amikor a gyönyörű gótikus boltozatú karzat alatt egy pillantást oldalra vetettem, és akkor láttam, hogy ott van egy oltár, amelyik viszont teljes egészében Szent Erzsébet oltár. Egy picit félreeső helyen volt, viszont teljes egészében. Ez nem eredeti gótikus, hanem neogótikus 19. század végi, viszont az összes ábrázolt jelenet Szent Erzsébet életébe vett jelenet, természetesen darabonként külön-külön lefényképezve került be a könyvbe, hiszen hát számunkra ez rendkívül fontos.
Az elején már elkezdte Zoli mondani a perugiai szentélyavatási történetet, és akkor onnan eltereltem. Na most említette Olaszországot, a háromkoronás ábrázolást, akkor most visszajutottunk Olaszországba.
Igen, tehát ugye Perugia városában, Közép-Olaszországban, ugye Umbria tartománynak a székhelye, ott van a dobonkosoknak a régi temploma, ahol mindössze 4 évvel a halála után a pápa szentélyavatta Erzsébetet, és ezt hál' Istennek most már 11 néhány éve egy kétnyelvű, tehát magyar és olasz nyelvű emléktábla is megörökíti, hogy itt volt Szent Erzsébet szentélyavatása. De azért szeretném hangsúlyozni a szentélyavatás, hogy ez 4 évvel a halála után történt, hogy Szent Ferenc volt, Assisi Szent Ferenc volt az, akit hamarabb avattak szenté, tehát ennyire gyorsan szentélyavatás abban az időben elképzelhetetlen volt, tehát annyira a szentség hírében halt meg, és még egy érdekes csavar, ezt Prokop Mária szokta szintén mondani, hogy akkor pont ebben a korban, és pont Szent Erzsébet szentélyavatása volt az első, amikor a pápa nagyon megszigorította a szentélyavatási eljárásokat, tehát egy külön pert kellett lefolytatni, tulajdonképpen amit manapság is ismerünk, és mindezek ellenére, meg annak ellenére, hogy az a Marburgi Konrád, aki az ő gyontatója, lelkiatya volt, és végül is a szentélyavatás elindít, tehát az egésznek ugye a posztulátora, mondják ugye manapság, ő lett volna, őt is meggyilkolták. Tehát a megdöbbent az, hogy minden akadályozta Szent Erzsébet szentélyavatását, és ezt is beleértve 4 év alatt. Tehát ilyen szinten volt Szent Erzsébet.
De lehet erről többet tudni? A posztulációs folyamatról, hogy jó, akkor az eredeti posztulátort meggyilkolták, akkor valaki kézbe vette, vagy ennek nincs nagyobb
hát
irodalma?
Én azt hiszem, hogy hát lehet, hogy van irodalma, én ezzel őszintén szólva nem foglalkoztam, mert az ilyen technikai részletkérdések annyira nem érdekeltek. Annyiban tartozik ez hozzá a történethez, hogy még a sok-sok akadályozó tényező is felmerült, amit az élet hozott. Tehát ezek nem a gonosz világ megnyilvánulása, hanem az élet hozta ezeket az akadályokat, és mindezeket beleértve 4 év, na ez az elképesztő.
Meg hát tulajdonképpen az, hogy Erzsébet 24 éves volt, amikor hazaköltözött az égi hazába, és addigi élete során annyi mindent elért, és annyi karitatív tevékenysége, és annyi története maradt fent, hogy az már elég volt a szentélyavatáshoz. Más kérdés, hogy aztán egy kicsit megnehezültek itt a dolgok külső körülmények miatt.
Így van, hát ilyen nagy szent volt, így van.
Nem tudom, én azt hiszem, hogy mindent átbeszéltünk, illetve nem tudom, hogy van-e még.
2 települést szeretnék szóba hozni a környékről. Az egyik Fritzlár, amelyik tulajdonképpen nagyjából félúton található a 2 általam emlegetett fő város, ugye, tehát Warburg és Marburg között, ahol Szent Erzsébet életének a szintere volt, és itt van egy hatalmas, csodálatosan szép középkori székesegyház, és hát természetesen, amikor itt jártam, akkor megnéztük ezt a templomot is, és hát persze éles szemmel nézelődtem, semmiféle információm nem volt, hogy van-e Szent Erzsébet ábrázolás. Egy 5 hajós templomot képzeljenek el a kedves hallgatók, tehát nem 3 hajós templomot, és ennek a déli oldal hajójában volt egy csodálatosan szép gótikus oltár. És hát mivel ismerem az attribútumokat, ebből kifolyólag azonnal kiszúrtam Szent Erzsébetet. Most a következőt kell elképzelni, mert az ábrázolás megint nem magyarok csinálták, németek csinálták, és valami tényleg megdöbbentő, ha jobban belegondolunk. Tehát áll 5 szent egymás mellett. Ez egy Mária oltál, Mária a kisded Jézussal, hatalmas koronával a fején középen. Közvetlenül mellette áll Szent Erzsébet, a többi szenttől eltérően Szent Erzsébet pontosan ugyanolyan méretű koronával áll, egy templom modellel, az Erzsébet templom modelljével, ez az ottani környékbeli attribútuma, tehát innen azonnal lehet tudni, tehát pontosan ugyanolyan koronával, pontosan ugyanakkora koronával, és pontosan ugyanolyan ruhaviselettel, szinte pontosan ugyanolyan arcvonásokkal. A többi nem. Ők ketten igen. Magyarán itt Szent Erzsébet ugye Mária képmásaként jelenik meg. Na most azt az, amikor az ember meglátja, akkor az úgy megdöbbentő. Egyébként hozzáteszem, a Szent Erzsébet templom katolikus korszakban 2 titulusa volt, Szent Erzsébetnek és Szűz Mária tiszteletére volt szentelve. Tehát ott is volt ez a párhuzamosság, és magában a Szent Erzsébet templomban is található egy Mária szobor, és mellette van a Szent Erzsébet freskó, tehát ott is párban jelenítik meg. De ez a Fritzlári ábrázolás ezekkel a pontos más, tehát az, hogy ennyire Máriának a másaként jelenik meg Erzsébet, ez teljesen megdöbbentő. És hát tulajdonképpen, akár befejezésképpen szóba hoznám még Vetter települését, ugye ez volt az a konkrét kisváros, ahova én gyerekkoromban ugye a rokonokhoz jártam, és akik ugye a temetőben ott nyugszanak, ahol ismerősök is vannak, és hát abban reménykedtem, természetesen próbáltam megnézni a templomokat, hogy talán ott is van Szent Erzsébet ábrázolás. Itt úgy kell elképzelni, ugye emlegettem, hogy ez egy protestáns vidék, ez gyakorlatilag katolikus szorvány van. 1980-ban készült el az a modern katolikus templom, ahova én is gyerekkoromtól kezdve, amikor arra jártunk, akkor ugye vasárnaponként oda mentünk misére. Na most, amikor most újra elmentünk 2015-ben az utolsó ottlétemkor, akkor persze úgy néztem, hogy látok-e Szent Erzsébetet, hát volt. Mindössze 3 figurális ábrázolás van a templomban, ebből 2 Szent Erzsébet. Egy Szent Erzsébet üvegablak, modern, de nagyon jó, szép ábrázolás, és egy szobor, amelyik szintén egy modern szobor, de nagyon szépen megjeleníti Szent Erzsébet lényegét. Tehát tulajdonképpen alig van kidolgozva a szobor, az arca van és a keze. Nem is a rózsacsoda, az tulajdonképpen úgy homályban van tartva, hogy valamit tart a kezében, hanem a kéz van, mert tulajdonképpen az ad. Nagyon szép gondolat. És akkor az érdekes ajándék az volt, hogy teljes gyerekkorom alatt nem sikerült bejutnom az evangélikus templomba, amelyik egyébként egy kora középkori templom, és egy szép érték, de hát sajnos az evangélikusok nem olyan nyitottak, és ezért tényleg a templomaik is jóval zártabbak, és az a szerencse volt, pedig már szakadt akkor az eső, hogy kiszűrődött hang a templomból, amikor éppen jártuk körül, és hát nem volt esélyünk, hogy bejussunk, és akkor hát valahogy mégis kiderült, hogy vannak bent, és akkor ugye ennek az oldalvizén mégis sikerült bejutni, és csodálatosan szép értékek vannak, a romanika idejéből keresztelő medence, 13. századi oltár, olajfestményekkel, Szűz Mária ábrázolás itt is, mert itt is megvolt a Mária hagyomány, és a modern üvegablakok között, hál' Istennek kis keresgélés után találtam Szent Erzsébet ábrázolást, tehát tulajdonképpen annak a kisvárosnak, amelyik igazából az én szívemhez a legközelebb áll ezen a környéken itt Németországban, annak mind a kettő, mert összesen 2 templom van, mind a 2 templomában van Szent Erzsébet ábrázolás. És hát természetesen ez a könyvbe is került, és hát ez nekem is nagy ajándék volt.
Ma megint nagyon sok mindent tanultunk, túl azon, hogy rengeteg minden nem lett még átbeszélve Szent Erzsébet témával, de jövőre is lesz Szent Erzsébet emléknap, és akkor lehet, hogy itt fogjuk tovább folytatni a dolgot. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Horváth Zoltán egyetemi oktatónak.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Elhangzott műsorunkat Perczel Éva készítette. Felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy elhangzott műsorunkat meghallgathatják a www.mariaradio.hu weboldalon.